Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok, ez itt a Hétvégi Menetrend, nézzük már is, mivel foglalkozunk a következő 4 órában. Autós rovatunkkal kezdjük a mai műsort, ezúttal az autóipar legégetőbb problémájáról, a globális csiphiányról lesz szó. Ezt követően annak járunk utána, hogy mire használják a bizalmi vagyonkezelést, mekkora összegnél éri meg ebben a vagyonkezelési formában gondolkodni. 7:30 után arra keressük a választ, hogy a delta variáns által szigorított korlátozások jobban hátráltatják-e a görögországi turizmust, mint az erdőtüzek. Milyen karter és fogyasztóvédelmi ügyek esetében szabott ki bírságokat a gazdasági versenyhivatal, illetve ezúttal egyébként Zsinórban a 3. alkalommal mennyire növelte pénzügyi várakozásait a Siemens. 8 órától, ahogy minden vasárnap, ezúttal is zenével folytatjuk a hétvégi menetrendet, jön ugyanis a Soul History Rota Francescoval. 10 órától a hétvégi menetrendben pedig az egészségünkkel foglalkozunk, és először a mobil laborok iránti bizalomról és a járvány tudatosságról beszélgetünk Pomozi Istvánnal, a White Lab társtulajdonosával. 10:30 után pedig Barta Ákos, a táplálkozásbeállítás.hu alapítója, élelmiszerbiológus, táplálkozás kutató lesz a vendégünk, témánk pedig a táplálkozás tudomány és az orvoslás kapcsolata és a megfelelő étrend kiválasztása lesz. Kiderülnek a részletek a mai műsorból, tartsanak velünk, már is kezdünk!
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
És akkor már is heti autós rovatunkkal kezdjük a hétvégi menetrendet, és egy aktuális témával foglalkozunk. Milyen akadályokat gördített az autógyártók elé a világszintű csiphiány? Lakatos László interjúja következik.
Autós trendek az Opel Insignia szakmai együttműködésével.
Köszöntöm a hallgatókat, és köszöntöm a vonalban Bognár Gergelyt, az Opel Magyarország értékesítési igazgatóját. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, én is köszöntöm a hallgatókat.
A globális csiphiány az autóipar legégetőbb problémájává nőtte ki magát az elmúlt néhány hónapban, és hát most arra gyakorlatilag nem maradt túl sok szereplő, aki ne panaszkodna valami módon a félvezető hiányra, és amelynek a működésére legalább egy kicsi hatása ne lett volna. Ugye itt egymás után voltak a gyárleállítások is. Az Opel jelenlegi akár értékesítési számait, akár csak a működését mennyire befolyásolja ez a jelenlegi helyzet?
Én úgy gondolom, hogy más gyártóval együtt a miénket is ez nagyon befolyásolja. Nehéz úgy értékesíteni, hogy nem tudjuk, még azt mondom, hogy egészen nagy pontossággal, vagy egy kis pontossággal sem megmondani, hogy egy autó mikorra fog megérkezni, vagy ha látunk egy időpontot, akkor ez bármikor bizonytalanná válhat. Úgyhogy ez alapvetően a mindennapi értékesítésünket alapvetően nehézé teszi, illetve hát a napi működésünket, mint importőr is azért nehézé teszi, hiszen az autókat néha egyenként kell nekünk a gyárra egyeztetni, hogy mikor, mire van kapacitással legyártani, vagy éppen akár nem csak mi magát az autót, hanem egyes annak extrait és alkatrészeit tekintve van éppen hiány, és azt a modellt nem tudják aznap legyártani. Úgyhogy egyrészt értékesítésben, másrészt mint importőri működésben is ez nekünk elég nagy fejfájás és megnövekedett munka, hogy valahogy próbáljuk kezelni a jelenlegi helyzetet.
Ezek szerint mondjuk bizonyos extráktól, ha valaki eltekint, akkor lehet, hogy hónapokkal korábbra számíthat az új autójára?
Igen, ez pontosan így van, ahogy mondta. Ez már az elmúlt hetekben és hónapokban fordult elő, hogy tájékoztatást adtunk ki a márkakereskedőknek vagy partnereinknek, hogy ezen és ezen extrákat, ha lehet, akkor ne feltétlenül rendeljük bele az autóba, mert ez jelenlegi állás szerint úgy tűnik, hogy lassítja az amúgy sem gyors gyártási ütemet. Hozzáteszem, ezek adhok változhatnak, tehát ahogy kezdtük ezt, hogy gyárleállás, ez már kevésbé az a gyárleállás, mint ami volt a tavalyi évben a Covid első hullámában, ahogy gyakorlatilag a gyárnak azért kellett leállni, mert ennek egy egészségügyi kockázata volt. Itt már a gyárak azért állnak le, mert egy adott autót nem tudnak végre szerelni, hiszen bizonyos alkatrészek, félvezetők, csipek hiányoznak belőle, és gyakorlatilag teljesen adhok újra tudnak indulni, amennyiben egy bizonyos mennyiségű alkatrész csip megérkezik hozzá. Úgyhogy ezt mi is tapasztaljuk nap mint nap, hogy a mai nap még nem működött a gyár, de holnap pedig már elindult, és kaptunk egy gyártási ablakot, akár egy nagyobb volumenre. És ez gyakorlatilag pont, amit az előbb említettem, a tervezhetőséget nehezíti meg, hiszen mi is próbálunk meg kiegyensúlyozott gyártási helyzet és tájékoztatást adni az ügyfeleknek, hogy melyik autótípus mikor érkezhet meg, illetve amit megrendeltek, annak körülbelül mi lesz a gyártási ideje. de ez teljesen operatívan napi szintre megy le, már gyakorlatilag egyedi ügyfél szintre. Úgyhogy mi, amit tudunk csinálni, hogy ebben segítjük a megrendelőinket, akik már megrendelték az autóikat, hogy minél hamarabb ezek az autók legyártódjanak, illetve hogyha új rendelést vesznek fel, akkor ezeket az esetleges extrákat például javasoljuk, hogy ne rendeljék bele, és hogy van esély, hogy mondjuk hamarabb megérkezzen az autó.
Na most egy-egy korszerűbb autóban rengeteg helyen lehet szükség ezekre az alkatrészekre, csipekre, sőt, hát ugye az elektromos autókban még többre azt gondolná az ember. Ugyanakkor, ha én azt hallom, hogy csak bizonyos extráktól el lehet tekinteni, akkor mégiscsak azt gondolom, hogy itt mondjuk a telekommunikációs cégekkel versenyez az autóipar, és amiatt van kevesebb félvezető, mert mondjuk a telefongyártók, tabletgyártók, meg a nem tudom, egyéb gyártók elviszik a dolgot. Ez így van? Tehát akkor bizonyos csipek vannak a piacon, bizonyos csipek nincsenek?
Részint igaz, részint nem. Amit mondott az igazság, hogy ugye amikor leálltak az autógyárak tavaly évben, akkor ezek a chipset gyártók elkezdték a kapacitásaikat árulni, és a szórakoztató elektronika a gyártócégek nagy örömmel felvették. És ugye utána viszont, amikor már újra az autógyáraknak szüksége lett volna ezekre az alkatrészekre, azt mondták, hogy ők pedig most már lekötötték ezeket a kapacitásaikat. Kapacitást bővíteni az pedig nem egy egyik napról a másikra. Ma már lehet híreket olvasni, hogy ezek a gyárak nagyobb volumenű bővítéseket terveznek, de ezek azért nem napok, hanem inkább hónapok, illetve mire beindul és mire teljesen jó lesz az ellátottsága a gyáraknak, azért az egy hosszabb táv. Úgyhogy igen, részint ez igaz, részint pedig a másik, hogy különböző csipek kellenek az autókba, tehát ez nem azt jelenti, hogy ha nincsen chipset, akkor nincs autó. Nincs azt tudom mondani, hogy nekünk van körülbelül a márkánkig is alatt 16-17 féle autótípusunk, és nagyjából van 3-4, ami gond nélkül tud gyártódni, és a többi olyan, hogy ha van hozzá chip, akkor gyártódik, ha nem, és az egyik nem kompatibilis a másikkal, tehát nem tudjuk azt mondani, hogy akkor ebből inkább a másikba rakjuk át, és éppen lehet, hogy arra lenne nagyobb igény. Úgyhogy emiatt van, hogy kicsit esetleges az, hogy éppen mit tud gyártani a gyár, és nem feltétlenül van mindig mögötte üzleti logika, hanem egyszerűen az elérhető alkatrészek alapján próbálja meg a lehetőséghez képest a legtöbb mennyiséget legyártani.
Korábban egyébként, ha már itt emlegette az üzleti logikát, mintha lehetett volna hallani, hogy bizonyos márkáknál azt mondták, hogy akkor inkább hátrébb soroljuk az olcsóbb autókat, és amint magasabb a haszonkulcs, azokat rakjuk össze a meglévő chipsetekkel, de akkor ezek szerint ez nem igaz, mert hogy nem is ugyanazok az alkatrészek kellenek bele.
Így van. Alapjában jövő teljesen eltér, hogy melyik autó milyen alkatrészt kell, és ez lehet egyébként egy alacsony kategóriájú autó, nagyon jó felszereltséggel, ami nem titok, akár lehet, hogy sokkal jobb áréssel bír, és lehet ez egy magasabb kategóriájú jó autó, például alacsonyabb felszereltséggel, tehát itt nem teljesen igaz az, hogy akkor azt teszük előre, amin jó a mars, és azt rakjuk hátrébb, amint kevésbé. Ez normál üzletmenetben lehetne egy üzleti döntés, de jelen helyzetben tényleg azt tudom mondani, hogy szinte csak és kizárólag az dönt, hogy mihez van olyan alkatrész. Korábban jött éppen fel is éppen magamnak, hogy nagyjából 2-3 havonta adtunk így a nagyobb partnereinknek, meg a leasing cégeknek például tájékoztatást, hogy adott típusok nagyjából milyen átfutási időkkel számolhatnak, és itt ha már valamire mi mondjuk 12-16 hetet mondtunk, akkor átszották a homlokukat, és összehúzták a szemüldőkökét, hogy mi tart eddig. Hát ez most úgy néz ki, hogy van olyan kárlányunk, amit szerencsés esetben akár 4-6 hét alatt tudunk legyártani, de van olyan, amire akár 30-34 hetet is kell várni. És ez tud változni akár egy héten belül is, hogyha megnyílik egy gyártási ablak, mert éppen mégiscsak alkatrészhez jut az adott gyár, akkor ez tud változni. Úgyhogy mi jelenleg van olyan partner, akivel hetente adunk értesítést, hogy éppen mit tudunk gyártani, és hogyha hozzá beesik olyan igény, akkor mivel tudja ellátni egyébként az ő ügyfeleit.
Ezek szerint most nem is tud mondani ilyet, hogy mondjuk hány hónap múlva szűnhet meg ez az anomália. Nincsenek még ilyen iparági pletykák sem erről, vagy előzetes információk?
Nem hoztam az üveggömbömet magammal, úgyhogy nem tudom sajnos megmondani, és ha valaki meg tudná mondani, akkor azzal szívesen beszélgetnék. Jelenleg mi is nyilván arra támaszkodunk, amit mi a saját gyárunktól kapunk előrejelzést. Én is tájékozódok a piacról, én is tájékozódok a konkurenciáról, olvasom a híreket, de nagyjából mi azt látjuk, hogy ez az év, ez rá fog menni erre, tehát hogy a felépüléshez legalább még ez a hátralévő fél év kell. Hallottam már ennél pozitívabb híreket, hogy szeptember-októberre nagyjából utoléri magát ez a probléma, illetve hát egyre több hírt olvasunk én is arról, hogy számos olyan cég bővíti a chipset gyártását, aki eddig fix kapacitásokkal rendelkezett. Hogy ezek mikorra érnek be, és ezek mely márkákat kezdik el kiszolgálni, és az mikor fog újra segítséget adni akár az Opelnek, ezt én sem tudom megmondani. De ha nagy általánosságot kell mondani, úgy gondolom, és most itt talán más autógyártókkal is egyetértve, akikkel az elmúlt időszakban beszéltem, hogy ebben az évben érdemben sokat a helyzet nem fogja volni.
Bognár Gergely, az Opel Magyarországi Értékesítési Igazgatója, köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
Én köszönöm a lehetőséget, és további szép napot kívánok a hallgatóknak.
Autós trendek az Opel Insignia szakmai együttműködésével.
Most pedig következzen egy kevésbé ismert pénzügyi vagyonkezelési konstrukció, bár a magyarországi bizalmi vagyonkezelés az utóbbi években egyre ismertebbé vált az üzleti életben, még nem olyan általánosan elterjedt intézmény Magyarországon, mint az angolszász világban. Számos tévhit tartja magát arról, hogy a bizalmi vagyonkezelést mire használják a visszavonulni készülő, vagy éppen a családi öröklést előkészítő cégvezetők. Nagy Károly Simon Stellát, az Aegis Legal szakértőjét kérdezte arról, mekkora összegnél éri meg a bizalmi vagyonkezelésben gondolkodni, és persze arról, hogy a vagyontulajdonos milyen jogokról mond le, és persze meddig a vagyonkezelő javára.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Magyarországon nem tudom, hogy mennyire gyakori még a bizalmi vagyonkezelés, hogy hányan veszik igénybe. Nyilván ezt majd ezt is meg fogja válaszolni, de először talán arról beszélnénk, vagy arról lenne jó pár szót ejteni, hogy egyáltalán mi ez a bizalmi vagyonkezelés, ki bíz meg kit, és egyáltalán mekkora összegtől lehet ezt igénybe venni?
A bizalmi vagyonkezelés elsősorban a nagyobb magán és családi vagyonoknak, a hosszú távú védelmének, értékmegőrzésének és gyarapításának az eszköze. A bizalmi vagyonkezelés során a vagyon eredeti tulajdonosa, akit vagyonrendelőnek hívunk a szerződéses rendszerben, szerződéssel a vagyonkezelőre ruházza át a kezelt vagyon, a vagyontárgyak tulajdonjogát, a vagyonkezelő pedig a vagyonrendelő által meghatározott személyek részére köteles a vagyont kiadni, illetve kezelni ezt a vagyont. Ezeket a személyeket, akik részesülnek a kezelt vagyonból, ezekből a vagyontárgyakból, őket kedvezményezetteknek hívjuk. A vagyonkezelő így akkor is tudja teljesíteni a családfő vagy a vagyonrendelő szerződéses akaratát, ha a családfő erre már valamilyen okból nem képes. Mindezekért pedig a vagyonkezelői díjra jogosult, amit bizonyos megállapodás esetén a kezelt vagyonból is levonhat. Alapvetően tapasztalataink szerint elterjedt gyakori tévhit, hogy a bizalmi vagyonkezelés az a szupergazdagoknak a játékszere. Valóban valóság az, hogy egy bizonyos vagyontömeg felett érdemes bizalmi vagyonkezelést választani. Tapasztalataink szerint ez a gazdaság értelemben vett minimum az néhány százmillió forint. Tehát jóval több embernek érdemes bizalmi vagyonkezelésben gondolkodnia, mint azt elsőre hinnénk.
Említette ezt, hogy a vagyonrendelő, hogyha jól értelmeztem, akkor így hívja azt, aki a vagyonát úgymond bizalmi kezelésbe teszi, szóval, hogy lemond a tulajdonjogról, tehát akkor nem is kontrollálhatja a vagyonával kapcsolatos befektetéseket, berendelkezéseket a továbbiakban?
Ez a kérdés ez minden egyes ügyfelemnél eddig elhangzott. Valójában ez ténylegesen azt jelenti, hogy a vagyonrendelő köteles átadni a vagyontárgyak feletti rendelkezési és tulajdonjogot. Tehát ezt úgy lehet elképzelni, hogy van egy gazdasági társaság, például egy KFT, amit évek alatt, hosszú évtizedek alatt a családfő épít, és ezt a gazdasági társaságot bizalmi vagyonkezelésbe adja a vagyonkezelő részére. Ez úgy fog kinézni, hogy történik egy megállapodás a vagyonrendelő és vagyonkezelő között, majd a cégbíróság felé bejelentik a tulajdonos változást, tehát a cégkivonatban az fog látszódni a vagyonkezelést követően, hogy a gazdasági társaság tulajdonosa a vagyonkezelő. A kontrollt azonban nem teljesen veszíti el. Való igaz, hogy utasítási joga nincs a vagyonrendelőnek a vagyonkezelést követően, azonban létrejön egy szerződés a vagyonkezelő és a vagyonrendelő között. Ebben a szerződésben a vagyonrendelő részletes iránymutatást ad a vagyonkezelő részére, hogy a vagyont hogyan kezelje, hogy kik részesüljenek a vagyonból. Továbbá a vagyonkezelőnek kötelessége évente vagy fél évente szerződéstől függően riportálnia a vagyonrendelők felé, tehát gyakorlatilag a vagyonrendelő továbbra is rá fog látni a vagyon kezelésére.
Gondolom, leginkább ez már idősödő cégvezetők vagy vagyonos embereknek lehet ez a fajta anyagi továbbépítés az eszköze, ez a bizalmi vagyonkezelés beadás, ez általában a kedvezményezettek terén azt jelenti, hogy amíg kiskorú az ő akár lánya, fiam, akár unokái, addig megy ez a bizalmi vagyonkezelés, vagy igazából nem is a kor a lényeg, hanem az, hogy valaki nem feltétlenül akar ugyanazzal az üzlettel tovább foglalkozni, de legalább a vagyon ne vesszen el. Tehát mik a leggyakoribb okok, amikor valaki bizalmi vagyonkezelésbe adja akár a cégét, de akár a meglévő vagyonát?
Tapasztalatom szerint a vagyonrendelők életkora 40 év felett van. Ennek az az oka, hogy ez az az életkor, amikor már felépíthetnek egy nagyobb vagyont, amit érdemes ugye bizalmi vagyonkezelésbe adni. A bizalmi vagyonkezelés az nem örökre szól. Ez azt jelenti, hogy a polgári törvénykönyv szerint 50 év elteltével a bizalmi vagyonkezelés megszűnik, törvény erejénél fogva, de lehetőség van arra is, hogy a vagyonrendelő arról rendelkezzen, hogy akár a gyermekek 18 éves koráig éljen a bizalmi vagyonkezelési szerződés, ezt követően szűnjön meg. Ez rendkívül változó. Láttam olyat is, ahol határozatlan ideig tartott, tehát 50 év múlva megszűnik a bizalmi vagyonkezelési szerződés, de olyat is, ahol a gyermekek 25 éves korában azt az utasítást kapta a vagyonkezelő, hogy köteles a gyermekek részére kiadni a kezelt vagyont.
Az anonimitás mellett mi lehet az előnye még ennek a bizalmi vagyonkezelésnek?
A bizalmi vagyonkezeléssel némelyest el lehet rejtőzni nyilvánosság elől, de nem ez az elsődleges oka, ami miatt választják a bizalmi vagyonkezelési konstrukciót. Tapasztalataink szerint a legfontosabb előnye az öröklés tervezés és a családi cégek generációváltásának a biztosítása. Ez a jogintézmény kitűnő alternatívája a végrendeletnek. Végrendelet esetében a halál bekövetkeztével a hagyaték teljes egészében átszáll az örökösökre. Ez azt jelenti, hogy amennyiben kiskorú gyermekeink vannak, akkor a kiskorú gyermekek megszerzik a vagyon teljes egészét. A bizalmi vagyonkezelés esetében viszont a vagyonkezelő, mint ahogy említettem, egy részletes szerződés alapján kezeli a családi vagyon, és megfelelő ütemezés szerint meghatározott célokra fordítva adhatja ki ezt a vagyont, és annak hasznait a kedvezményezettek részére. A másik nagyon fontos előnye, amely ebben a konstrukcióban megjelenik, az az adótervezés és adóoptimalizálás. Olyan cégeknek érdemes választani a bizalmi vagyonkezelést, amiket exitre építenek, vagy akár egy rövid, középtávú időtartamban eladással kínálnak. Ilyen esetekben a vagyonkezelést körültekintő felépítéssel nagymértékű adóelőnyöket lehet kiaknázni. És ami szintén hangsúlyos előnye a bizalmi vagyonkezelésnek, az a vagyonvédelmi funkciója. Egy kockázatosabb befektetés előtt a magánvagyon egy részét el lehet különíteni, és ezáltal az esetleges hitelezők elől lehet védeni.
Mi történik akkor, hogyha a bizalmi vagyonkezelő, hát fogalmazunk úgy, nem annyira profi, vagy rajta kívülálló okok miatt veszteségessé válik a rábízott cég, ezáltal a vagyon is csökken, vagy éppen akár csődbe is megy a rábízott vállalattal. Ilyenkor van anyagi felelőssége a bizalmi vagyonkezelőnek?
A vagyonkezelőnek a felelőssége oly mértékig terjed, hogy köteles gondosan eljárni a megbízás teljesítése során, azonban amennyiben a vagyonban valamilyen csökkenés áll be, attól függetlenül, hogy a vagyonkezelő körültekintően és megfelelően az adott helyzetben elvárhatóan járt el, úgy felelősségre nem vonható. Ha a vagyonrendelő nem elégedett a vagyonkezelő teljesítményével, illetve a vagyonkezeléssel, akkor felmondhatja a vagyonkezelési szerződést, vagy leválthatja a vagyonkezelőt, és kijelölhet helyette egy új vagyonkezelőt, aki remélhetőleg a jövőben hatékonyabban tudja a vagyont kezelni.
Most következnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd annak járunk utána, hogy a Delta variáns által szigorodott korlátozások jobban hátráltatják-e a görögországi turizmust, mint az erdőtüzek. Ezt követően szó lesz arról is, hogy milyen kartel és fogyasztóvédelmi ügyek esetében szabott ki bírságokat a gazdasági versenyhivatal, illetve mennyire növelte pénzügyi várakozásait a Siemens. Innen folytatjuk hamarosan a hétvégi menetrendet a legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.